Drága Szent Atyánk, az Úr Jézus Krisztus szent nevében köszöntünk téged a királyi székeden, és hálát adunk neked, hogy összejöhettünk a mai napon, hogy hirdessük az örömhírt, hogy a te jelenlétedbe lehessünk, és a te végtelen szereteted öleljen át bennünket. Köszönjük, drága Úr Jézus, a kereszten bevégzett munkát. Köszönjük, Atyám, a Szent Szellemedet, aki bennünk lakozik, és hálát adunk azért, hogy a kenet árad, és megújítja a halandó testünket. Köszönjük, Atyám, hogy Te mindig velünk vagy, és kiterjesztett felettünk a védő szárnyaidat. Hálát adunk a Te igédért, a világosságért, amit Te elhoztál nekünk. Köszönjük, hogy ezt szabadon hirdethetjük. Hálát adunk a gyülekezet létéért, a növekedéséért, és minden dicsőséget, Uram, neked adunk. Köszönjük az újabb szabadulásokat, a gyógyulásokat. Hálát adunk, hogy a gyógyító keneted, a gyógyító ajándékok már is működésben vannak. És téged dicsérünk, Uram, és téged magasztalunk az Úr Jézus Krisztus szent nevében. Köszönjük a békességedet, a szeretetedet, és mind azt, ami fentről származik. Mert te egy jó Isten vagy, te egy szerető Isten vagy. És köszönjük, hogy te gyermekeddé fogadtál bennünket. Minden dicsőséget, Uram, neked adunk. Mindörökön örökké. Amen. Köszönjük a szomszédodat, és emlékeztesd, hogy ne felejtsd el a magot megöntözni. Halleluja! Szeretettel köszöntünk benneteket. Örülünk, hogy megint itt vagytok. A múlt héten elvetettük a magot. Túl vagyunk a nehezén. A talaj megművelésen és a magvetésen. Még nem az aratás jön, mert közben van egy másik fázis, az gondozás, az ápolás. A mai tanítás címe a mag öntözés. Minden magot öntözni kell, mert az öntözés nélkül soha nem lesz aratás. Legyen az bármilyen mag. Emlékeztek rá, hogy többféle magról beszéltünk. Növények magja, az állatok magja, az ember magja, tehát a leszármazottak, az utódok. Akkor maga az Úr Jézus egy mag, nagybetűs mag, az ige magja, a szeretet magja. Az Úr adott még egy kis kiegészítést ehhez a tanításhoz. Az eddig felsorolt 7 magfajtán kívül magnak tekinthetők még a szavaink és a cselekedeteink is. Nagyjából ennyi. Tehát minden magot szükséges öntözni. Megint fölteszem a kérdést, mint a múlt héten, hogy hol található a Bibliában az, amikor Isten a gondozásról ír. Melyik az a legelső igehely, amikor a gondozást említi, hogy van feladatunk? Megint csak az elején, ugye? Mindig jó visszamenni az elejére, mert látjuk, hogy milyen volt a kezdet, és közben az ördög hogy torzította el. Mert ma nem az eredeti teremtést látjuk, amit Isten kezdetben teremtett, mert közben, ugye Ádámék idejében jött ez a bizonyos fránya kígyó, megtévesztette az embert, és megtörtént egy bukás. Egy szakadás. Istentől való elszakadás. És ezzel ugye bejött az átok a földre. Tehát ma nem azt látjuk, azt a tökéletességet, ahogy Isten megteremtette a világot és a földet. Az 1 Mózes 2.15-ben elolvassuk azt az első igehelyet, ahol Isten a gondozást említi.
És vevé az Úristen az embert, és helyezteté őt az Éden kertjébe, hogy művelje és őrizze azt.
Halleluja! Valamelyik tanításban megnéztük, hogy a kert szó mit jelent. Jelent valóban kertet, de jelent parkot is. Tehát, amit Isten ültetett, ő mindig a legjobbat teszi és adja. Ez az édenkert egy botanikus kertnél is szebb és gyönyörűségesebb kert lehetett, én így gondolom és így vélem. De azt mondta az embernek, hogy itt van ez a kert, amiben én beplantáltam a különböző fákat, növényeket, magukat, a te feladatod az, hogy gondozd. Neked adtam, a kezedbe adtam, a többi rajtad múlik. Nagyon érdekes szó ez a művelje, kifejezés. Azt jelenti, hogy gondozza, gondját viselje, ápolja. Ha mi a kiskertjeinket nem ápolnánk, nem gondoznánk, akkor mi lenne belőle? Bozótvágók késsel mehetnénk bele ősszel, ugye? Tudjátok, hogy a gaz miért nő olyan erőteljesen a haszon növényekhez képest? És nem kell neki eső sem. Hát mert a gaz az átoknak a következménye. Meg a tövis, meg a kóró, meg a egyéb gyom, ami elnyomja a haszon növényeket. A hagynánk, persze. De mi műveljük és ápoljuk a vetéseinket. Aztán még nagyon fontos dolog, ez az őrzés, hogy őrizze. Ez egy felhívás egy megőrzésre. Mit kell megőrizni? Miért kell őrizni valamit? Hát feltételezzük a tolvajt, aki betolakodik. És már itt burkoltan jelen van az, ha nincs is leírva, de a megőrzés szó takarja azt is, hogy hatalmat kell vennünk, és hatalmat kell gyakorolnunk a gonosz munkái felett. Védelmezni kell. Lapozzunk el az Ézsaiás 27-hez. Isten segítségünkre van természetesen mindenben, így a földünknek a művelésében is.
Ama napon a színbortadó szőlőről énekeljetek. Én, az Úr, őrizem azt, minden szempillantásban öntözöm, hogy senki meg ne látogassa, éjjel-nappal megőrzöm azt. Nincs bennem harag, de ha tövis és gaz jön elém, csatára megyek ellene, és meggyújtom azt mind együtt.
Milyen szépen fogalmaz, hogy csatára vegyünk a gaz ellen. Fogjuk a kapát, és futunk a kertbe. Tehát a művelésben Isten a segítségünkre van, mert említi az őrzést, említi ez az ige szakasz az öntözést és a gyomlálást. Tehát milyen területen a segítségünkre van? Ugyanis a Lukács 8-ban, ahol a magvető példázata van, tudjuk, hogy a tövis elfojtja a magot. Mármint a kis növényt, ami a magból kikel. Tehát nem szabad a tövist meghagyni. Most sem fizikai értelemben a kertünkben, sem az ige között a töviseket, amelyek nem egyeznek meg Isten igényével. Azt is tudjuk, hogy minden mag és minden növény más és másféle gondozást igényel. Egyik a félárnyékot, a másik a több nedvességet igényli. Tehát oda kell figyelnünk a különböző magokra, a magjainkra, amit elvetettünk, hogy az milyen gondozást igényel. Visszamegyünk a 4 Mózeshez. A 4 Mózes 24-ben az 5-östől a 7-es versig nézzük meg, hogy a bő terméshez mire van szükség. Hát egyértelmű, hogy bő vízre, bő öntözésre. Tehát 4 Mózes 24-ben az 5-östől a 7-esig.
Mi szépek a te sátoraid, ó Jákob, a te hajlékaid, ó Izrael, mint kiterjesztett völgyek, mint kertek a folyóvíz mellett, mint az Úr plántálta állóik, mint cédrusfák a vizek mellett. Víz ömledez az ő vedreiből, vetését bő víz öntözi, királya nagyobb Agágnál, és felmagasztaltatik az ő királysága.
Amen. Tehát látjuk, hogy bő vízre van szükség. Ahhoz, hogy bő vízkészletünk legyen. Ahhoz szükséges, hogy tározót működtessünk. Prédikátor 2-ben a 4-estől a 6-os versig meg is találjuk a tározó kifejezést. Tehát a biztonságos vízellátáshoz, a biztonságos öntözéshez tározóra van szükség, hogy legyen mihez nyúlni adott esetben. Ezt érthetjük az anyagi javainkra is, mert bizonyos mennyiséget tározunk. Eltesszük a tározóba, vagy a bankba, vagy a bankszámlára, vagy a vánkosba. Tehát Prédikátor 2-esben, 4-estől 6-osig.
Felette nagy dolgokat cselekedtem, építék magamnak házakat, ültették magamnak szőlőket. Csinálék magamnak kerteket és ékességre való kerteket, és ültetik beléjük mindenféle gyümölcstermőfákat. Csinálék magamnak víztartó tavakat, hogy azokból öntözzem a fáknak sarjadó erdejét.
Amen. Kétféle kertről beszél. Beszél a haszonkertről és a díszkertről. De víztározó szükséges ahhoz, hogy összegyűjtse a vizet, és biztonságosan tudja öntözni. És így leszünk képesek megőrizni, mármint az öntözéssel, az ige magját, az elvetett pénz magjainkat, és akár ide sorolhatom a szeretet magukat is, amiket elvetünk. A jó cselekedeteket is. Mert minden magot szükséges öntözni, az alapelv így szól. Nem elég, hogy az ige bekerül a szívünkbe, azt is öntözni kell. Azaz, tovább kell tanulmányozni Isten igéjét. Nehogy kiszáradjon, és az ellenség levigyen az útról. Most hallottam egy jobb kifejezést, és ezt rá fogok állni erre, és ezt fogom használni. Nem az ellenség, hanem a legyőzött. Ez sokkal jobban hangzik. Mert az ellenség az egy szembeálló fél, de a legyőzött az már nem árthat. Tehát ne engedjük meg, hogy az a legyőzött meglopja a magjainkat, a vetéseinket, tehát ezért folyamatosan kell öntöznünk. Isten szeretete bennünk van, mert kitöltetett a Szent Szellem által, a Róma 5.5-ben majd megtaláljátok. De senki nem fogja rajtunk meglátni Isten szeretetét, hogyha azt bezárjuk egy kalitkába. Csak akkor fogja meglátni a világ, hogyha azt kiárasztjuk. Meg öntözgetjük, meg megvalljuk magunknak, hogy én a mai napon is szeretetben járok, meg abban a győzelemben járok, amit Krisztus megszerzett a számomra. És ezt naponta megvallom magam is. Tehát így öntözgetem a bennem levő igét. És szükséges, hogy ti is öntözgessétek a szívetekben levő igét. Lapozzunk el az 1 Korintus 3-hoz. És egy nagy igazság rejtőzik itt ebben az igében. Rá kell jönnünk, és egy dicsőséges dolog az, amikor az ember rájön, hogy Isten nagyobb, mint én. Isten okosabb, mint én. Mert egy ideig az ember úgy gondolja, hogy én milyen Superman vagyok. De amikor meggyullad a világosság, fel kell a világosság, akkor kiderül, hogy Isten okosabb, Isten nagyobb, és így tovább. Tehát 1 Korintus 3-ban a 6-os 7-es verset nézzük meg.
Én plántáltam, Apollós öntözött, de az Isten adja vala növekedést. Azért sem aki plántál, nem valami, sem aki öntöz, hanem a növekedést adó Isten.
Amen. Hát itt Pál írja, hogy én plántáltam, Apollós öntözött. De csak Istennel körültve lehet eredményeket elérni. Mert önmagában egy plántáló sem ér sokat, egy öntöző sem ér sokat, hogyha nincsen benne Isten. Abban a dologban, abban a munkában. A nyomaték kedvéért kétszer is hallottátok, hogy Isten adja a növekedést. Ezt úgy is mondhatjuk, hogy a gyarapodást. A gyarapodás, a gyarapítás Istentől származik. Legyen az a gyülekezet létszámát tekintve, legyen az az anyagiakat tekintve, vagy a otthoni ellátásunkat tekintve. Több bizonyságot tettetek már, hogy ki mit kapott az Úrtól, valakin keresztül. Mert nem úgy fogja lepottyantani Isten ejtőernyőn, hanem valaki használ abban, embereket használ abban, hogy eljutasson hozzád, vagy hozzánk valamit. Az öntözésről, ugye Pál azt mondja, hogy én plántáltam, Apollós öntözött. Mi történik a gyülekezeti alkalom során? A pásztor plántálja az igét. A féltízás imakör meg megöntözi. Itt van egy gyakorlati és élő példa rá. Fél tízkor minden nap, akinek a szívén van, becsatlakozhat nyelveken való imádsággal. Ha mi nem is tudjuk, hogy kiért és miért kell imádkozni, a szellem tudja, és ő adja a szavakat a szánkba. Tehát minden területre igaz a növekedés, amit itt olvastunk, hogy Isten adja a növekedést, a szellemi növekedésünkre, a gyógyulásunkra, az anyagiakra, a békességünkre, a szeretetünkre, és inkább csak három pontot teszek itt a végére, mert a felsorolás biztos, hogy nem teljes. Az ige is tud növekedni. Apostolok cselekedeteihez a 6. fejezethez lapozunk, és 2 igében megnézzük ezt a növekedést. Amikor egy ember befogadja az Úr Jézust élete urának, akkor a belső embere újjászületik. Írja az ige, hogy a régiek elmúlnak, imé újjá lesz minden. Az ádámi bűn a bukás miatt az emberbe a bűnös természet került. És amikor valaki befogadja a Szent Jézust, akkor a belső természete megváltozik. Ekkor változik meg. Ezt hívjuk újjászületésnek. Tehát a belső emberünket táplálni kell. És ezért lehet imádkozni a fél-tízes imacsoportnak is, hogy a kijelentés, bölcsesség és tisztánlátás szelleme legyen az újjászületett szenteken, hogy értsék meg azt, hogy soha nem tudnak fölnövekedni, ha nem járnak gyülekezetbe. Az a baj, hogy nincs világosságuk róla. De ha imádkozunk, akkor a világosság ki fog áradni felettük is. Tehát apostolok cselekedetei 6. fejezet 7. verse.
És az Isten igéje növekedik, és sokasodik nagyon a tanítványok száma Jeruzsálemben, és a papok közül is nagyon sokan követték a hitet.
Tehát még a papok is újjászülettek, és ma is születnek újjá papok, mert sajnos vannak olyan esetek, hogy úgy szolgálnak, hogy Jézus nincs a szívükbe. Pesten is hallhattátok korábbi tanítások során, hogy elment egy pap, újjászületett, és bevallotta, hogy ő miután nyugdíjba ment, akkor költözött a Jézus a szívébe. Úgyhogy szükséges mindenkinek újjászületni. Jézus ezt mondta Nikodémusznak a János 3-ban, amikor hozzá lopakodott az egy leple alatt, hogy hogyan mehetünk a mennybe. Azt mondta, szükség nektek újonnan születnetek. És ez nem a fizikai újjászületést jelenti, ez a szellemi emberünknek az újjászületését. Egy picit lapozunk tovább, és a apostolok cselekedetei 12. fejezet 24-es versében ugyanezt meglátjuk és megerősítjük. Apostolok cselekedetei 12-24.
Az Istennek igéje pedig növekedik és terjed vala.
Tehát növekedik az ige, terjed, növekedik a szívünkben, és amikor az igét imádkozzuk, akkor az ige hatalmat vesz a problémák felett, mert az ige felkent. Isten igéje felkent. Ahol az igét hirdetik, ott a kenet kiárad. Ahol nem az igét hirdetik, ott nem árad ki a kenet, és nincs gyógyulás. Kettő között nagy különbség van. Tehát az ige is képes növekedni az írások szerint. És az ige vesz hatalmat a körülmények felett. Az ige mögött pedig az Úr Jézus áll, és amikor mi az igét elimádkozzuk egy helyzet felett, nem csak mi, hanem ti mindannyian, akkor abban a tudatban tegyétek, hogy Jézus cselekszi meg azt, mert ő áll az ige mögött. Nem nekünk kell erőfeszítést tenni, hogy az a dolog, amiért imádkoztunk, az valóságba jöjjön, hanem ezt Jézus teszi meg. Az 1 Péter 2.2-ben nagyon szépen írja az ige, és pont az újjászületett hívőkre vonatkozik, de ahhoz, hogy felnőjön a hit szintünk, táplálékra van szüksége. Az igével fel kell növeszteni. És nem véletlenül mondja Isten igéje, hogy a hit hallásból van. A hallás pedig Isten igéje által. És azt is mondja, hogy el ne maradjatok az egybegyülekezésektől. Mert akkor nincs hallás, nem növeszik a hit, sőt, lejtő. Mert nem lehet megállni azon a hit szinten, ahol valaki úgy gondolja, hogy most abba hagyom. Egy bizonyos süllyedés fog bekövetkezni. Mert nincs utántáplálás. 1 Péter 2.2.
mint most született csecsemők, az ége tiszta, hamisítatlan teje után vágyakozzatok, hogy azon növekedjetek.
Tehát az ige is egy mag, és az ige magján fel kell, hogy növekedjünk. El kell vetni a szívünkbe az igét. Menjünk tovább az 1 Korintus 3.9-hez, mert nagyon érdekes módon a Biblia a mi szívünket, az újjászületett emberek szívét szántóföldnek nevezi. Tehát, hogyha a mi szívünk Isten igéje szerint a szántóföld, akkor Isten abba akar valamit vetni. Meg akarja munkálni. Akar bennünket igazítani, vezetni, tanítani, irányítani. 1 Korintus 3.9.
Mert Isten munkatársai vagyunk, Isten szántóföldje, Isten épülete vagytok.
Halleluja! Dicsőség az Úrnak! Nekünk pedig el kell vettetnünk a világ szántóföldjébe, mint ige hirdető. Mert az igét valahogy ki kell vinni a világba. Istennek ez a terve, ez a célja. Lehet, hogy nem prédikálni fogsz, mert még nincs meg a szókincset hozzá. De tudsz adni valamilyen anyagot. Jézus kép, meg a könyvjelző elvetésre való. A példabeszédekben jön egy gyönyörűséges ige. A példabeszédek 11.24-ben háromféle verzióban fogjuk elolvasni a példabeszédek 11.24-et.
Van olyan, aki bőven adakozik, és annál inkább gazdagodik. És van, aki megtartóztatja a járandóságot, de ugyan szűkölködik.
Az angol fordítás azt mondja, aki mást megöntöz, az maga is felüdül. És van egy harmadik fordítás az Élő Bibliából. A nagylelkű adakozó meggazdagszik azáltal, hogy másokat megöntöz. Ez szó szerint igaz, ugye? Mert milyen öröme van annak, aki éppen egy szorult helyzetben kap egy csatornán keresztül, vagy több csatornán keresztül valamit. És ehhez viszont szükséges hallani az Úrtól, és szükséges az engedelmes szív. Mert ellapozunk az Ézsaiás 1.19-hez, itt pedig azt látjuk, hogy az Istennek való engedelmességünk szintén egy öntöző víznek felel meg. Hogy a magjainkat ez a víz öntözze. Ézsaiás 1.19.
Ha hajlandók és engedelmesek lesztek, e föld javaival éltek.
Tehát bőséget jelent az engedelmesség. Mert Isten az engedelmes szívünket tudja megáldani. A hűségünket is meg tudja áldani. Itt még egy szót hozzátennék, hogy készségesség. Tehát engedelmesség, készségesség és hajlandóság Isten útjain járni, Isten tervét beteljesíteni. Hangsúlyozni szeretném, ha valaki nem emlékezne rá, hogy Isten nem elvenni akar, hanem biztosít szántóföldet, hogy vessünk, hogy abból egy bőségesebb aratásunk legyen. Elérkeztünk a Malakiás 3.10-hez. Picit megnézzük közelebbről, hogy ez mit is jelent. Ezen belül is egy-két szót fogunk boncolni és vesézni. Tehát Malakiás 3.10.
Hozzátok be a tizedet mind az én tárházamba, hogy legyen ennivaló az én házamban, és ezzel próbáljatok meg engem, azt mondja a seregeknek Ura, ha nem nyitom meg néktek az egek csatornáit, és ha nem árasztok reátok áldást bőségesen.
Amen. Elolvassuk ugyanezt a bővített fordítás szerint is. Hozzátok be a tizedet, a jövedelmetek tized részét, mind az én tárházamba, hogy legyen ennivaló az én házamban, és ezzel próbáljatok meg engem, azt mondja a seregeknek Ura, ha nem nyitom meg néktek az egek ablakait, és ha nem öntök reátok annyi áldást, hogy nem lesz elég hely, hogy elfogadjátok. A mi fordításunk, a Károli fordítás az ég csatornáiról ír. Megnéztem a csatorna szót. A héberben ez a 699-es Strong számmal bíró szó, mindösszesen 7 esetben fordul elő Bibliában, tehát nem egy gyakorta használt szó. Jelenti azt, hogy rács, rostély, ablak, zsilip. Ha most a sió zsilipre gondolunk, ott is ugye van egy bizonyos akadály, meg egy rács, egy rostély, hogy a halak ne meneküljenek el a Balatonból. De ezeket ki lehet nyitni? Meg lehet nyitni? Zsilipet meg lehet nyitni, rácsokat el lehet távolítani, és akkor szabad folyása van annak a bizonyos dolognak. A Sziddiki tanításában olvashatjuk szintén azt, és hallhatjuk, hogy a csatorna, az ég csatornái, azok megfelelnek az ég ablakainak. Szeretnénk egy kis világosságot látni abban, hogy mitől nyílnak ki a menny ablakai, és hogyan öntözi meg az a magunkat, az elvetett magunkat. Hát leginkább a Noé özönvizénél találkozunk ezzel az igével, pontosabban ezzel a szóval, hogy csatorna, illetve ablak. Az 1 Mózes 7-ben, ezt nézzük meg, 1 Mózes 7:11-ben. Ugye egyszer megnyíltak a menny ablakai, utána még bezáródtak 40 nap múltán. Tehát 1 Mózes 7:11.
Noé életének 600. esztendejében, a 2. hónapban, e hónap 17. napján, felfakadának ezen a napon a nagy mélység minden forrásai, és az ég csatornái megnyilatkozának.
Tehát itt is a csatorna szó helyett be lehet tenni azt, hogy ablak, az ég ablakai. Mert ez egy szinoníma. Ezt is jelenti. Aztán a következő fejezetben, akkor pedig ugye bezáródtak, ott is szerepel ugyanez a szó. A nyit pedig egyértelműen azt jelenti, hogy megnyit, vagy kinyit. Tehát a zsilipet, az ablakot meg lehet nyitni, ki lehet nyitni, sőt, be lehet zárni. A Noé özönvize, én úgy gondolom, hogy nagyon is bizonyítja azt, hogy ezek az ablakok nagyon nagyok. Mert 40 napig ömlött a víz. Mit kell tennünk ahhoz, hogy ezek az ablakok megnyíljanak, és megöntözzék a magjainkat? Azt mondja az ige, hogy hűségesen tizedet kell fizetnünk az Úrnak, és nem borra valót adni. A Biblia azt mondja, hogy minden az Úré. Mert hogyan szerezzük mi a javainkét, a jövedelmet? Hát úgy, hogy Isten erőt ad a gazdagságnak megszerzésére. Az erő Istentől van. Mi ezt az erőt úgymond áruba bocsátjuk, kapunk érte fizetést, vagy természetbeni juttatást. Tehát ha nagyon végigvizsgáljuk az igét, akkor mindaz, ami nekünk van, az az Úré, és ebből ő kér 10%-ot. Tehát ezzel tiszteljük meg, hogy ő nekünk erőt ad. Nagyon fontos dolgot mondok. A tized nem a vetés-aratás törvénye szerint működik. Az elvetett magok, az adakozások működnek a vetés-aratás törvénye szerint. Tehát a kettő között különbséget kell tenni. Tehát a vetőmagunkat, amit adományként adunk, hogy csak utaljak a két nagyobb összefogásra és adományra, a magdék támogatása ugye a költözési úti költség formájában, illetve a gyermektáborozás nyáron, ezek adományok. Elvetett magok, amit szükséges öntözni. És a magokat, az elvetett magokat a tizeddel tudjuk öntözni, mert a tized nyitja meg a menny csatornáit, az ablakait, és így leszünk áldottak, mert megöntözi a elvetett magokat. Lehet, hogy egy kicsit komplikált. Mert hogyha nincs öntözés, akkor az a föld száraz, azaz terméketlen. Tehát még egyszer mondom, az adományok a magok, a tized meg az öntöző víz. Ezt tanítja dr. Sziddiki egy egyetemi tananyagban. Felkérték ezt az úr szolgálóját az egyik egyetem, hogy készítsen egy tananyagot a gyarapodásról. Tehát visszatérve, öntözés nélkül a föld terméketlen, száraz, és a mag nem tud kikelni. Hiába van benne. Jakab 5-7-hez lapozzunk. Hogyha a munkánkat jól végezzük, és elváró hitet kapcsolunk hozzá, akkor meg fog érkezni a várt eredmény, a termés, a bőséges termés. Jakab 5-7.
Legyetek azért, atyám fiai, béketűrők az Úrnak eljöveteléig. Ímé, a szántóvető várja a földnek drága gyümölcsét, béketűréssel várja, míg korai és késői esőt kap.
Egyrészt ebben az igében is benne van az öntözés, és most új szövetséget olvastunk. Másrészt ott kell lenni az elváró hitnek. Vasárnap is elhangzott Pesten, hogy nem csak úgy adunk, oda dobunk, és nincs hozzá elvárásunk, hogy valamilyen céllal vetek. Egyébként a kertben is valamilyen céllal vetünk. Még mindenféle egyéb dolgot céllal teszünk. Tehát az adakozást is olyan, címezd meg, hogy Uram, ez a vetőmagom, amit most elvetek erre a dologra, ebbe az irányba, ebbe a földbe, én megcímezem, hogy ebből nekem milyen viszárú származzon, milyen termés szülessen. Kitől függ a betakarítás mértéke? Csak is tőlünk. Mert mi vetettünk, mi gondoztuk valamilyen mértékben, és ennek fejében várhatjuk az aratást. A Lukács 6.38 alapján egy példázaton keresztül szeretném megmutatni a menny ablakait. A mérő edényre figyeljetek, amikor azt olvassuk.
Adjatok, néktek is adatik, jó mértéket, megnyomottat és megrázottat, szénig teltet adnak az emberek a tőletekbe, mert azzal a mértékkel mérnek néktek, amellyel ti mértek.
Amen. Amen. Tehát azzal a mérő edénnyel fognak visszamérni nekünk, amivel mi mértünk a vetéskor. Itt az igében többször is szerepel ez a mérték. Az utolsó mondatban, mert azzal a mértékkel mérnek néktek, ez gyakorlatilag egy visszamérést jelent. Az eredeti görög szövegben az egy visszaáramlást jelent. Tehát írhatnánk úgy is, vagy mondhatnánk úgy is, hogy mert azzal a mértékkel mérnek néktek vissza, amelyet ti mértetek az adáskor. Mi lehet a mérce? Teáskanál, teáscsésze, vagy egy nagy hordó. Kérdés, hogy milyen mértékkel mértünk mi? Következő példázat nagyon jól szemlélteti ezt. Gyülekezetben éppen adakozás van. És nem egy gyülekezetben, amikor konkrét célra adakoznak, akkor ugye a perselyen kívül végigmegy egy kosár. Hogy ne lepődjetek meg, ha Pestre jöttök, és időnként előfordul ilyen. Most vasárnap nem volt ilyen. De készültem rá, vittem vetőmagot. Tehát adakozásra készülnek a hívek, az illető hívő készíti a pénztárcáját, és azt az összeget készíti elő, amit az Úr a szívére helyezett. Erre azt mondja az Úr, hogy angyalok, készítsétek a teli hordót az ablakhoz. És ugye olvastuk a Malakiás 3.10-ben, hogy Isten áldásokat önt ránk a mennyei ablakból. A hívő ember pedig elkezd okoskodni. Mert ugye a legyőzött próbál ugye rossz sugallatokat adni, hogy hát egy kicsit kevesebbet kéne adnod, mert akkor jövő héten számlát kellene fizetned, meg ez, meg az, meg ilyen egyéb dolgok. Mi marad neked? És hát erre a hangra hallgatva egy kisebb összeget tedd bele a adományos kosárba. Az atya a mennyben erre szomorúan szól az angyalokhoz. Vigyétek vissza a hordót. Elég lesz a teáscsésze is. Tehát valahogy így működik ez a mennyei ablak. Hogy a mértéket, a mércét mi állítjuk föl. a vetésünkkel. Ő maga is kezdetben először egy dollárosokat vetett. Erre volt meg a hite. Mit aratott? Megsokszorozott egy dollárosokat. Aztán később elkezdte az 5 dollárost vetni, majd a 10 dollárost, és akkor ezeknek a megsokszorozott részét kapta vissza. Aztán rájött, hogy ez úgy működik, hogy ha én többet adok, akkor arányosan többet tudok aratni. És elkezdte vetni a 20 dollárost, majd a 100 dollárost. Mert kijelentést kapott a szívében arról, hogy ez működik. Volt itt Robert May, hát jó pár éve, egy fiatal szolgáló volt. Lényeg az, hogy arról volt ő híres, talán olyan 30-as éveiben lehetett, tehát egy fiatal pásztor volt. Pásztorolt egy nem nagy létszámú gyülekezetet, zömmel nyugdíjasok voltak, és építettek egy imaházat. De hogyan tudtak építeni imaházat? Egyébként ott azt mondták, hogy mindenki tizet fizető, de hogyan lehet ezt megtenni? Természetesen, hát kell a hit hozzá, a kijelentés, akkor visszatérek oda, hogy amikor én elkezdtem gyülekezetbe járni, hát én is láttam ott a perseit, de aztán elmentem mellette, mert nem volt kijelentésem, hogy az igazából mit célt szolgál. De amikor megjött a kijelentés, akkor már tudtam, hogy ez mit célt szolgál, hogy megtisztelem Istent vele, magamat áldottá teszem, stb. Hanem az imára szeretnék kisarkítani, hogy egy nyugdíjból az egy összeg. Annak is egy összeg a 10%-a, abból nem jön össze egy imaház, mert fizikailag kiszámolva ez lehetetlen. Hanem beimádkozták és beszólították az anyagiakat. Mert ez működik. Hogy az imának ereje van. És amikor parancsolunk a pénznek, hogy hozzám jössz, a Jézus nevében, akkor az hozzád jön. Ha parancsolsz egy munkának, hogy egy jó munka hozzád jöjjön, akkor annak meg kell érkezni. Jöttünk hazafelé Pestről, és az egyik pásztortársam azt mondta, hogy én élvezettel hozok rendeleteket. Élvezettel hozok rendeleteket a Jézus nevében. És azt mondja a Biblia, hol mondja? Jobb könyvében, hogy rendeld el és meglesz néked, és a te útjaidon világosság fénylik. Jobb 22-28 felírhatjátok. Halleluja. Tehát rendeld el és meglesz néked, és a te útjaidon világosság fénylik. Miért tudunk mi rendeleteket hozni? Azért, mert egyrészt a Biblia azt mondja, hogy királyok vagyunk. Minden nap megköszönöm az Úrnak, hogy Jézus győztes neve az enyém, ezt a győztes nevet én használhatom. Továbbá, Jézussal együtt a hatalom királyi székére ültettünk, azért mondom többes számban, mert minden újjászületett hívő hatalom királyi székén ül, és ez a két momentum, hogy Jézus nevét használhatjuk, meg a hatalom királyi székén ülünk, rendeleteket hozhatunk. Hogy ez megtörténjen, mármint a jók, a rossz meg ne történjen meg. Kihirdetjük a rendeletet, ki áll az mögött? Az Úr Jézus. És azt mondta, hogy én ezt megcselekszem. Mi dolgunk az, hogy hittel rendeleteket hozzunk, és kihirdessük. Tehát így rendelheted el, hogy pénz hozzám jössz a Jézus nevében. És ezek a Robert May gyülekezete ezt tették. És működik. Dicsőség az Úrnak. Halleluja. Még akartam én veletek imádkozni egyet-egyet. Mondjuk a magvető imáját elmondjuk. Uram, hiszek a te igédben.
Uram, hiszek a te igédben.
Hiszek a növekedési alapelveidben.
Hiszek a növekedési alapelveidben.
Hiszem, hogy a bővölködés.
Hiszem, hogy a bővölködés.
Az én kezemben van.
Az én kezemben van.
És a mai napon eldöntöm.
És a mai napon eldöntöm.
Hogy a te igédnek engedelmeskedem.
Hogy a te igédnek engedelmeskedem.
Köszönöm, Uram.
Köszönöm, Uram.
Hogy most már én is.
Hogy most már én is.
Ismerem.
Ismerem.
Isten királyságának azt a titkát.
Isten királyságának azt a titkát,
amit a tanítványokkal megosztottál.
Amit a tanítványokkal megosztottál.
Akarok tenni, valamit ezzel a titokkal, én magvető fogok lenni.
Én magvető fogok lenni.
Tudom,
hogy
te vagy a megsokszorozás Istene. Hiszem,
hogyha magot vetek,
te meg fogod sokszorozni az aratásom.
Te meg fogod sokszorozni az aratásom.
Az áldásaimat.
Az
életemben.
Életemben.
Vezess engem ma.
Vezess engem ma.
És minden nap.
És minden nap.
Uram, hogyan vessek?
Uram, hogyan vessek?
Szólj a szívemhez.
Szólj a szívemhez.
És mondd meg.
És mondd meg.
Hol.
Hol.
Mikor.
Mikor.
És mennyit ültessek.
És mennyit ültessek.
Az általad elkészített aratásomért.
Az általad elkészített aratásomért.
A Jézus nevében. Amen. A másik pedig ima a tized felett. Atyám, megismertem a te ígédből a tized fontosságát, és hiszek benne.
A mai
napon
úgy döntök,
hogy a te királyságod alapelveiben hiszek,
és nem az ellenség hazugságaiban.
Tudom,
hogy a tizedem
szent a te számodra.
Ezért kijelentem,
hogy a mai naptól fogva,
mindig imádni foglak,
a tizedemmel,
a jövedelmem zsengéjével.
Tudom, hogy amilyen
hűségesen adom,
neked a tizedet,
ami eleve a
tiéd,
te olyan hűségesen nyitod ki,
a mennyei ablakokat,
az ég csatornáit a számomra.
Tudom,
hogy többé nem kell,
a szegénység átka alatt élnem,
hanem az igéd szerint,
te kiöntöd az esődet,
az én vetőmagomra,
és annyira megsokasítod,
az áldások gyümölcseit,
hogy nem lesz elég helyem,
hogy befogadjam az aratást.
Köszönöm, atyám,
a te aratásodat.
Most átveszem azt.
Hitáltal.
A Jézus nevében.
Amen.
Megöntöztük a magunkat. Hiszek egy imájára hívunk meg benneteket, de mi a Pál apostol levele alapján mondjuk. Pál apostol pedig azt írja, hogy aki a szívében hiszi, és szájával kimondja, hogy Jézus Krisztus meghalt, feltámadt, és megkérő, hogy legyen az élete ura, akkor újjászületik a belső embere, a szelleme, és üdvösséget nyer. Így hangzik az imádságunk. Teremtő Istenem,
válaszolva a hívásodra,
eléd állok,
és
fennhangon
imádkozom.
A hiszek egy imájának
Pál apostol szerinti
változatát.
Hiszem, hogy
Jézus
Istennek fia,
aki meghalt az én bűneimért, és feltámadt a halálból,
az
én megigazulásomért.
Én a Krisztusi utat választom,
és a szívemet megnyitom,
és átadom neked.
Megvallom,
hogy Jézusra megváltom,
gyógyítom és szabadítom,
a hittel elmondott imám által,
újjászülettem Krisztusban,
és így teljes megváltást,
üdvösséget nyertem.
Az ő szentvére
megtisztított minden bűntől.
Köszönöm, Úr Jézus,
az örök életemet.
Amen.
Megköszönjük az Úr Jézusnak, hogy a közösségben lehetünk vele, és áldott és gyümölcsöző hetet kívánunk nektek.